Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, a mai vendégünk Tanács Lajos, a Wunderplan tanácsadó és IT cégnek a tulajdonosa, illetve a Derrick & Harry Insta blognak a szerzője. Folytatjuk a beszélgetést. Szoftverfejlesztő projektekből tanultam meg én is, amiket láttam, hogy egy hiba kijavítás mondjuk az elején az viszonylag mondjuk még akár olcsó, de minél későbbi fázisban vagyunk, az egy annál drágább dolog, így egyszerűen csak nettó pénzben. De ugye akkor itt azért azt is megpendítettük, hogy az sem szerencsés, hogyha folyamatosan negatív hullámok, meg információk érkeznek, mert az megint csak a biztonsági érzetet csökkenti, tehát ez egy nagyon kényes egyensúlynak tűnik. Én nem tudom, saját részről is úgy gondolom, hogyha mondjuk így folyamatosan azt érezném, hogy csapkodnak így mondjuk a villámok, és azok a vezetők, akik körülöttem vannak, nem tudnak erre megfelelően reagálni, akkor azért inkább elkezdenék én is mondjuk így oldalra nézni, hogy akkor mik a egyéb lehetőségeim az életben. Tehát akkor ez egy vezetői, nem tudom, tudatos, ilyen folyamatosan figyelt dolognak kell lennie, mert ez az objektív balansz, amiről beszéltél, azért valószínűleg nem magától értetődő, hogy ezt akkor megtartjuk.
Van egy nagyon erő, eszembe jutott egy nagyon rossz és nagyon sokat hallott, általam is átélt, meg tanácsadóként is látott vezetői reakció arra, amikor valami nem jól sikerül, és ezt a szót nagyon sokszor hallottam már, a felső vezető, a domináns figura dühötten azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Tehát szembesítik a tényekkel, főnök, a projekt 3 hónapot csúszik, és még szükségünk van 18,5 millió forintra, meg még föl kell vennünk 2 programozót, és akkor tudjuk befejezni, de akkor is csak 3 hónappal mondtam valami élethelyzetet, és akkor erre a főnök azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Ilyenkor mi történik? Ez egy ilyen kognitív blokkot okoz mind a 2 félben, mert a főnök azt mondja, hogy én nem fogadom be ezt az információt, amit most hallottam, amik tények. Tehát nem arról van szó, hogy valami jövőbeli projekciót mondunk, hanem itt tartunk, ez van, csúszunk, kész, nincs kész a projekt. Ma kellett volna befejezni, de látszik, hogy nem vagyunk készen. Nem fogadom el, amit te mondasz, a tényeket. A másik oldalról meg egy abszolút bizalmatlanságot szül, mert hiszen problémákkal én meg szeretném oldani, főnök, azt a projektet, de gondban vagyok, segítségre van szükségem, ezzel fordulok feléd, elmondom, hogy mi a helyzet, gyere, találjuk ki együtt, segíts megoldani ezt a problémát, mert hiszen ez mind a kettőnk cége, és közösen dolgozunk azért, hogy ezek a projektek sikeresek legyenek, de nem segítséget kapok cserébe, hanem egy abszolút elutasítást, és mind a 2 fél zsákutcába kerül.
Én a karikatúráitok egy része ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, és azok milyen szórakoztatóak, én is így egy néhányat, nem tudom, a reggeli stand-up során beküldök így a csapatnak, és akkor kacarászunk rajta, és nyilván próbáljuk nem így csinálni, de hogy amit most mondasz, az nem biztos, hogy csak a projekt végén fordul elő, sőt, ugye az említett könyv az pontosan azt az állítást fogalmazza meg, hogy azok a projektek, amik rosszak lesznek, azok általában az elejétől kezdve rosszak. Nem tudom, biztos láttál egyébként ilyen példákat, amikor ez a blokk ez már az elején elkészül, mert hogy mondjuk valaki, aki felméri a projektet, az megpróbálja elmondani, hogy mit kell csinálni, de aki meg eldönti, hogy ez hogy folytatódjon, ő ezt nem biztos, hogy elfogadja, hogy ezzel találkoztál már karriered során?
Nagyon sokszor biztos nem okoztam ezzel nagy meglepetést. Hát egy klasszikus ilyen valóságtorzító történet az, amikor szállító ad egy ajánlatot egy megrendelőnek valamilyen informatikai rendszer megvalósítására, a szakértők szállító oldalon elemzik a problémát, összeállítanak egy szakmai ajánlati részt, amiben van egy erőforrás becslés, és azt mondják, hogy 1200 embernek megvalósítani ezt a projektet. Az értékesítő megkapja ezt a becslést, és tudja, hogy ő már 2 héttel ezelőtt, anélkül, hogy megkérdezte volna a saját szakértőit, beígérte az ügyfélnek, hogy ezt 2 hónap alatt le fogják szállítani, és nem fog többbe kerülni, mint 300 embernapnyi extra munka, és akkor vissza is küldi, hogy akkor srácok, ez nem fog bemenni, legyetek szívesek ezt akkor a negyedére levenni, mert csak így fogjuk tudni eladni a projektet, majd lesz valami, majd valahogy megoldjuk, majd CR-ekből majd visszahozzuk, mindet csak csináljátok. És akkor a projekt alapjaiban már beteg, tehát ebből nem lehet már ezekkel az alapfeltételekkel jól kijönni, garantált a frusztráció, garantált a csalódás mind a 2 oldalon, garantált a végrehajtó rétegnek az óriási ilyen extra teherviselése, mert hogy majd majd rajtuk fog az csattanni, hogy jóval rövidebb idő alatt, és biztosan rosszabb minőségben kell majd valamit produkálniuk, ami meg elkezdett mocorogni. És a vége egyébként nagyon sokszor mégiscsak az, hogy sokkal többbe kerül, és mégiscsak ki kell fizetni a szerencsétlen ügyfélnek, a nem az 1200, hanem a 2200 embernapot, meg nincsen meg két hónap alatt, mert két évig tart a projekt. Na de hát valahogy az elején be kellett kerülni, valahogy meg kellett nyerni ezt a tendert, és akkor egy ilyen álom setupot csinálnak, ami talán még gyanús is mind a két félnek, de annyira akarják csinálni, hogy nem néznek rá a valóságra, felteszik a szemellenzőt, és akkor...
Ez egy ilyen közösen kreált hazugság, ami kényelmessé teszi a jelent, de kényelmetlenné a jövőt. Ez, röviden ezt így tudnám szummázni, viszont emberileg, vagy mondjuk így a munkatársilag, vagy csapatilag azért ennek a ha jól sejtem, akkor nem az a következménye, hogy nem tudom, ilyen lojális, lelkes, motivált emberek maradnak a bordon, hogy ez olyan szempontból is veszélyes játék, hogy akkor azok, akik valódi értékteremtők, ők esetleg kicsekkolnak ebből a rendszerből?
Hát igen, ez már egy projektnél sem fenntartható sokszor újra meg újra átélni, ezt ez azt jelenti, hogy a motivációját fogja veszíteni mindenki, aki benne ül ezekben a projektekben, mert ha újra és újra lehetetlen kihívásokkal szembesülsz, vagy nagyon nehéz kihívásokkal, és akkor egyébként itt fontos az az alapgondolat, hogy minden projekt különböző, minden projekt egy új kaland. Hallottam már ezt is felső vezetőtől, ezt a kérdést, hogy de biztos, 100% biztos, hogy nem lehet megcsinálni ilyen keretek között, mondjuk 150 embernapból ezt a projektet, és akkor azt mondod, hogy hát nem teljesen biztos, vagy te még teljesen biztos, hogy ezt a 150 nyitott hibát egy hét alatt nem tudjátok kijavítani? Teljesen biztos. És akkor azt mondod, hogy hát nem teljesen biztos, de 1% esélye sincs, mert eddig az átlagunk az elmúlt 4 hónapban az volt, hogy 12 hibát javítottunk ki egy hónap alatt. És akkor erre jön az a válasz, a felsővezetői válasz, hogy ne gondolkozzatok ilyen negatívan, lelkesedés kell, meg kell akarni csinálni, gyerünk támadás előre, hogyha nem teljesen biztos, akkor gyerünk, csináljátok, hát ha jó lesz, de nem lesz jó, tudjuk.
Hát ugye ez meg a Dumb és Dumber, hogyha már Brian életét említetted, egy másik klasszikus, ahol a 1 millióhoz, akkor van remény.
Így van.
Ugye a csajozás sos jelenet, de hogy itt azt gondolom, hogyha így beszéltünk arról, hogy itt a kommunikáció, meg valóságérzékelés, meg közös megértés, hogy itt ugye a kult szereplő azért valószínűleg a projektmenedzser, aki összeköti a szereplőket, és hogy ő valójában egy fontos karakter, aki vezetőként, vagy nem tudom, menedzserként így felelősséget vállal egyik és másik oldal dolgairent is, hogy szerinted akkor ennek fényében ki lesz az, aki jó projektmenedzsernek minősül, hogy honnan ismerszik meg, vagy mi jellemző rá ilyen szempontból?
Szerintem a jó projektmenedzser az, aki kézbe tudja fogni az egész projektet, vezetőként is tud funkcionálni, és felelősséget tud vállalni a projekt sikerét oly módon, hogy ő valóban egy nem ideális közegben is mindent megtesz azért, és adott esetben nem szokványos megoldásokat talál, kilép a keretek közül, nagyon jól tud a projekt érdeket érvényesíteni, és megtalálja azokat az egyébként elsőre nem triviális megoldási utakat is, amik odáig vezetnek, hogy ezt a projektet sikerre vigye, és akkor a siker alatt most nem azt értjük, hogy az első napon, vagy a szélzesek, vagy a nem tudom ki által megálmodott hatalmas nagy szkópot meg csodálatos kereteket pontról pontra teljesíti, hanem hogy valamiféle elég jó eredményt elér a meghatározott keretek között, és azt figyelembe véve, amiért eredetileg az a projekt indult, és azt értve azt a célt, meg azt a kiváltó okot, arra fókuszálva szállít valamiféle elfogadható, és megint azt mondta szót használom, hogy elég jó megoldást.
És ez lehet, hogy hozzátenném akkor azt, amit Shiva Force-ba láttam a kollégákon, hogy az is például egy nagy küzdelem, hogy nálunk az assessment, ugye a felmérés szakasza, az egy nagyon fontos dolog, de hogy ezt mindig nehéz átvinni, mert még nincs feltétlenül kézzelfogható eredménye, meg akkor miért kell ezen ennyit szöszölni, de valójában azt a képességet, hogy akkor a projekt meg a projektmenedzser így lásson a pályán, meg tudjon egy ilyen mozgásteret kiépíteni, azt azért az biztosítja, hogyha előtte azért ezt jól felmérték, és hogy valószínűleg ez is már egy olyan konfliktus zóna, ami lehet, hogy mondjuk néhány tényleg sikeres projekt után már van ezzel kapcsolatban bizalom, de hogy én ebbe beletenném akkor azt a bátorságot is, hogy mondjuk ki kell állni azért, hogy ezt valószínűleg így érdemes csinálni, és így nem fogtok ti sem csalódni, és akkor sem, hogyha az elején ez nem tűnik még annyira érvényesnek. Ez a bátorság dolog, ez valószínűleg szintén akkor egy PM erény kell, hogy legyen.
Hát mindenképpen, meg most egy nagyon fontos dolgot mondtál azzal, hogy nem csak csinálni kell a projektet, hanem el is kell hitetni, és meg kell magyarázni a projektben résztvevőknek, hogy miért úgy csináljuk, ahogy csináljuk. Tehát mondtad itt most az igények felmérését az elején, hogy miért kell abba, hogy részletesen felmérjük az igényeket, meg megtervezzük, miért kell abba energiát tenni, miért nem lehet az első nap nekiesni, és már nyomni is a kódot, és ezzel programozni, és hogy miért szükséges egy ilyen, azt szerintem a projektvezetőnek el kell tudnia magyarázni, és meg kell tudnia indokolni úgy, hogy a másik fél ezt be tudja fogadni, tehát nem a projektmenedzsment szent könyvéből kell 46 oldalt felolvasni, hanem három mondatban meg kell értetni az ügyféllel meg a résztvevőkkel, hogy ez most azért fontos, mert ha most átnézzük, akkor sokkal olcsóbb lesz, és sokkal biztosabban tudunk majd a megvalósítási szakaszban haladni előre. És nagyon fontos az, hogy egy jó projektvezető, attól jó projektvezető, hogy elfogadja a valóságot olyannak, amilyen, és azokat adottságnak kezeli, még ha oly nehezek is, és azokkal az adottságokkal együtt tud élni, megérti őket, és reagál rájuk, és válaszol rájuk. Tehát, hogyha egy olyan közegben mozog, ami tök általános, és olyan közegben kell projektet csinálni, ahol nem elérhetők az erőforrások, mert az elméletek projektre allokált emberek, azok 17 másik projekten is rajta vannak, és nem jönnek el a megbeszélésre, meg nem válaszolnak az e-mailekre. Ez egy teljesen hétköznapi sztori. Akkor nem az a helyes válasz erre, hogy megállok a projektemmel, és várom, hogy válaszoljanak már, időnként írok egy eszkalációs levelet, és egyébként meg sajnálkozok, és folyamatosan tologatom arrébb a határidőket a projektterben, mert még mindig nem válaszoltak, hanem megkeresem annak a módját, hogy abban az adott közegben hogyan lehet azokat az információkat összeretni, azokat az embereket elérni, hogyan lehet őket motiválni, és hogyan tudok ezzel főzni most, amin van, mert mindig ez a cél, hogy abban az adott közegben, azokkal a peremfeltételekkel, amik nagyon sok sokszor nem ideálisak egyébként a projektek sikeres végrehajtására, mégiscsak azokból hozzuk ki a lehető legtöbbet. Ez a projektvezető feladata.
Ez cool, nagyon jól hangzik, és azt gondolom, akár mostani, meg múltbéli környezeteimből is, én is ismerek jó néhány embert, aki szerintem ezt csodálatosan csinálja, de azért valamiért az az érzésem, hogy mondjuk a nagy átlagban nem itt tartunk, hogy szerinted hol bicsaklik meg ez a történet, és akkor nem csak projektmenedzserek, hanem hogy általában akkor mondjuk így ilyen vezetők szintjén, honnan tanultunk egyáltalán vezetőnek lenni?
Hát a projekttudatosság és a vezetői tudatosság az kicsit kéz a kézben járnak olyan szempontból, hogy nagyon sok vezető sem az egyikről, sem a másikról nem tudja pontosan megmondani, hogy az miről szól és hogyan kéne működni. Én úgy látom, hogy a vezetői tudatosság meg az alázat, a vezetői pozíciók felé irányuló alázat az nagyon alacsony szinten van így az egész iparágunkban meg a gazdaságban, de most nem csak Magyarországról beszélek, hanem talán az egész nyugati társadalomról. Nagyon kevés olyan vezetőt ismerek, aki tudatosan tanulta volna ezt, aki próbálná megfogalmazni, hogy neki mi a szerepe, hol vannak a felelősségi körei, mi az a működési szint, ahol ő neki ki kell fejteni a hatását a hétköznapokban. Nagyon kevesen tudnak tudatosan nyilatkozni ilyen vezetői működésekről, mint delegálás, visszajelzés, vagy a saját szervezeti egységének a strukturális formálása, a folyamatok csiszolása, érdekképviselet, ezek ilyen nagyon zsigeri, nagyon ilyen szedett-vedett forrásokból táplálkozó módon alakulnak ki, de ide még a hollywoodi filmeket is, meg a vicces képregényeket is ide lehet érteni, meg nagyon erős működésformálója erre van a mintának, amit ő a saját főnökétől látott, tehát hogy ez öröklődik egyik generáció vezető generációról a másikra, hogy hogyan működnek a vezetők, és nagyon, nagyon kevés olyat látok, hogy valaki így megállna és végig gondolja, hogy mi mindent csinál így egy hétköznap, mint vezető, mivel töltöttem én az időmet, hát a vezetők nagy része reggel 8-tól délután 6-ig meetingen rohadt bent, online vagy személyes meetingen, vagy egyszerre a kettőn.
Vagy egyszerre hárman.
Vagy egyszerre hárman, igen, igen. Ami abszurd, mert hogy nem lehet három helyen lenni egyszerre, de hogy ugye tele vannak így a naptárak, még büszkék is rá így mutogatják ilyen önsajnálattól átitatva, hogy úristen, nézd meg, milyen a hetem, hát nekem meghalni sincsen időm, és akkor valóban látszott egy ilyen tiritarka kis kockákkal teli naptárat, ahol teljesen mindegy, hogy hova megy be, vagy hova nem, valószínűleg sehol nem tud normálisan dolgozni.
Ugye innen egy kicsit lehet, hogy most visszaugranék, hogy beszélget még az elején arról, hogy mondjuk a hivatalos kommunikáció és az informális csatornák azok hogyan működnek. Ide visszakanyarodva kíváncsi vagyok, hogy mit értesz akár informális csatornák alatt, mert itt akár a most így említett ilyen néhány gyakorlatot is, vagy a viselkedést, vagy például ezeknek a diszkomfortjait is ki lehet akár lihegni, meg lehet beszélni, lehet, hogy akkor a valódi valóságtól egy kicsit eltérő szint alakul ki, de hogy említettél céges bulit, vagy ebédlőt, vagy cigizőt, hogy szerinted mi történik ezeken, vagy hogy érdemes jelen lenni ezekben a terekben? Akár vezetőként, igen.
Hát nagyon sok vezetőnél látom azt, hogy teljesen kimaradnak ezekből a terekből, meg ezekből az informális információ cserékből, amint megjelenik egy vezető akár egy ilyen közegben is, az emberek bezárnak. De ennek a bezárásnak szerintem pont az az oka, hogy egyébként sincs meg az az alapbizalmi viszony köztük, hogy őszintén megnyíljanak felé, és őszintén legyen az a kommunikáció. Az természetes, hogy a legliberálisabb, legszerethetőbb, legcukorfalatabb vezetőnek is lesz valamiféle egy ilyen vezetői respektje. Tehát, hogy nem lehet és nem is kell azt elvárni vezetőként, hogy ugyanolyan pajti legyek, mint programozó csapat bármelyik tagja, az amúgy nem is egészséges szerintem. Tehát valamiféle vezetői leválás, vagy vezetői pozíciónak a megtartása szükséges, de ettől még nyugodtan lehet őszintén beszélni a problémákról. Szóval az alapja ennek az, hogy kell egyfajta őszinte oda-vissza kommunikációnak működnie, aminek meg például az egyik gyakorlati alapja az, hogy érjen hibázni, és hogy a vezető hogyan reagál arra a szituációra, hogyha valaki hibázik, mennyire nyújt kezet, mennyire ad objektív visszajelzést, mennyire segít, vagy mennyire határolódik el ugye ettől a problémától, mondjuk úgy, hogy azt mondja, hogy hát ez elfogadható. Kell egyfajta vezetői hitelességet is nyújtania, tehát valamennyire ott kell lenni a szakmában, értenie kell legalább alapszinten azokat a problémákat, amikkel egyébként operatív szinten szembesülnek az emberek. Meg kell mutatnia azt is, hogy ő is ember, tehát be kell engednie, akár úgy is, hogy ő is felvállalja a saját hibáit időnként. És szerintem ez az elérhetőség, meg hozzám lehet fordulni. Én azért vagyok itt, hogy segítsek azért alapvetően, meg hogy ernyőt nyújtsak, meg hogy vigyázzak rátok, meg hogy összefogjam ezt az egész csapatot, és amúgy én is csapattag vagyok, tudom, hogy kiemeltebb szerepem van vezetőként, mert a csapat vezetőjéből csak egy van, programozóból meg mondjuk 15, de attól még én is csak a csapatnak egy tagja vagyok, és én is tehetetlen vagyok nélkületek, meg ti is nélkülem, illetve hát nagyon sokszor egyébként sajnos ki is szokott alakulni olyan vezetői pozíció is, ahol annyira elszigetelődik egy vezető, hogy valójában ha eltűnik, akkor azt a csapat nem, hogy nem bánja, hanem elkezdenek úgy működni, mint hogyha ugye a kéziféket kiengedték
volna. Ja, vagy esetleg észre se veszik, rosszabb eset, de mondok egy másik, nem tudom mennyire szélsőséges, vagy mennyire tipikus példa, ezt mindenki döntse el annak függvényében, hogy mondjuk mi a saját megélése, hogy mondjuk projekt értekezlet, vagy nem tudom, egy all staff meeting, és reggeltől estig céges prezentációk, és adatok, és számok, természetesen a fájdalompontok érintése nélkül, a vezető rendkívül boldog, az emberek nyitott szemmel lelkesnek tűnve figyelnek. Mi történik itt valójában? Az explicit és az implicit dolgok valószínűleg különböznek.
Hát ugye ez most egy fantázia volt, amit elmondtál. Igen. Szerintem igen, illetve egy külső elvárt működés, miszerint minden ugye nyári céges buli van, all staff meeting például, és összegyűlik az egész cég, és akkor azt mondtad ugye, hogy mi az elvárás? A dolgozók csillogó szemmel izgatottan nézik a különböző részlegek éves eredményeit és statisztikáit, a részlegek vezetői meg a fővezérek pedig lánglelkű beszédeket tartanak arról, hogy mennyire csodálatosan sikerült az év, és milyen szuperül megy a cégnek, és mindenkit mennyire szeretnek. A valóság ezzel szemben, az általam látott valóság ezzel szemben az, hogy a dolgozók halára unják magukat, és már az ebéd után elsunyognak ugye a szállodai szobába a dugi pálinkát meginni, hogy kibírják még a délutáni 4 órányi ilyen statisztika előadást, meg unalmas darálást. A vezetők, meg a vezérek meg rettegnek, mert amúgy megszoronganak amiatt, hogy emberek előtt kell beszélniük, és csak túl szeretnének már lenni az egészen, és arra várnak, hogy tudják már a saját szekciójukat, és hagy menjenek már ők is a wellnessbe végre, meg vegyék elő ők is a dugi pálinkát. Szóval az egész egy ilyen. Ez megint tök jó példa erre a nem őszinte működésre. Valami olyat csinálnak, amitről azt gondolják, hogy elvárják tőlük, mert egy cégnek így kéne működnie, de igazából senkinek se jó ez.
Ebből szűröm le, hogy ugye mégis nem egy színdarabban játszunk, hanem projekteket csinálunk, és azt gondolom, hogy körbejártuk részletesen, hogy mondjuk mik a félelmek, mik az ilyen különbségek a valóság, meg mondjuk a felpimpelt valóság között, milyen a jó projektmenedzser, de hogyha még egy mondatba kellene így valahogy leszűrnöm, hogy miről beszélgettünk, az, hogyha valami senkinek sem jó, akkor minek erőltetni. És akkor nem tudom, ezzel zárnám a beszélgetésünket, és arra bíztatom egyébként a mindenkit, aki mondjuk projektekben él, hogy ő is saját mozgásterében akkor próbáljon egy őszintébb diskurzusban részt venni, illetve akkor mindenkinek, hogyha munícióra van szüksége, vagy egy kis kacagásra, akkor a Derrick and Harry feedet azt minden reggel, vagy nem tudom, milyen gyakran posztoltok, de nyissa meg és sóhajtson egy nagyot, hogy tényleg. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
Ez volt az Epic Stories a Rádiókafén és a Podcast lejátszókban. A mai vendégünk Tanács Lajos, a Wunderplan tanácsadó és IT cégnek a tulajdonosa, illetve a Derrick and Harry Insta blognak a szerzője volt, és a projekt frusztrációkról, illetve a jó projektmenedzserekről, illetve a fejlesztendő gyakorlatokról beszélgettünk a mai nap. Ne felejtsétek el a követés gombot megnyomni a podcast lejátszókban, hogyha még nem tettétek, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!